korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Tessék a Jézus Krisztus! Húsvét nyolcadában vagyunk még, szabad így köszönöm, Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, ugye mindig köszönhetünk így, de most különösen is időszerű. És ezt a hittanórát egy másik időszerűségnek szentelem, de nem szakadtam el Aquinói Szent Tamástól. Jó lehet, az lesz, hogy egyszer mindennek véget kell érnie, és a krisztológiáját szemezgettem Szent Tamásnak, sok minden dologra kitért az ő tudományos munkássága, így például arra is, hogy milyen legyen egy állam, milyen legyen a politika, mi, hogy kell egy államot vezetni. Látom, itt az idős atyák is csak csodálkoznak, pedig ők még többet tanultak Aquinói Szent Tamásról, mint a mostaniak. Mert ő ilyennel is foglalkozott. És annak ellenére, hogy középkori ember volt, a gondolatai nem hiába valóak. Mert ő napi politikával nem foglalkozott, de foglalkozott az örök eszmékkel. És ezért azok mindig időszerűsítetők, bár két politikai művet írt, az egyik egy Hugo nevű ciprusi királynak, aki közben meghalt. És ő akkor befejezte a művet, vagy abba hagyta, és egy bizonyos Tolomeo de Lucca nevű Domokos szerzetes tanítványa fejezte be. Valószínűleg megvoltak már a tervek, hogy mit akar, és ismerte a Szent Tamás gondolkodását. Ami megmaradt, az is nagyon értékes, hiszen annak a latin neve De regimine principium ad regem Cipri, tehát a királyok kormányzásáról a ciprusi királynak. De csak úgy szokták emlegetni, de regno, az uralkodásról. Ez az egyik műve, a másik pedig egy flandriai grófnőnek, csak így mondják, nem, a neve az nem annyira érdekes, a zsidó kormányzásáról. Ugyanis hát a Belgium-Hollandia területe a Flandria, az akkoriban is már hát eléggé a pénzvilágnak volt a központja. És nem is igazában a zsidókról szó lesz, hanem a pénzzel való bánásmódról. De miután a zsidók voltak a bankárok, ezért az uzsora, a kamat kérdését ezt rendszabályozza Szent Tamás, majdnem olyan, mintha volna egy mai teológus, és megkérdeznék tőle, hogy a, mondjuk a Világbank, a Valuta Alap milyen módon tud erkölcsös lenni, mert hát láthatjuk, hogy az elmúlt évek nagy ilyen pénzügyi válsága svájci frankból adódott, hogy megvetették jó olcsón, közben felemelték az árfolyamot, és sokszorosát hozta annak, mintha egy magas kamat lett volna. Na most ő erről is ír a uzsora kérdéséről, ugyanis a katolikus egyház azt tilalmazta az uzsorát és a kamatszedést. Itt volt a protestantizmusnak egy újítása Calvin által, hogy megengedte a kamatot, szabályozta, de mondta, hogy lehet kamatot szedni, és ezért mondták sokan, hogy a kapitalizmus kialakulásához a kálvinizmusnak is hát azért szerepe volt, mert felszabadított egy olyan erkölcsi gátlást, ami a középkori emberből be még megvolt, hogy a rászoruló embertől nem szabad kamatot kérni. Annál is inkább tehették ezt, mert ha aranyfedezete volt a pénznek, vagy annyit ért, mint maga a pénz, akkor az nem romlott. Tehát ha odaadta pár évre, akkor nem egy inflálódott pénzt kapott vissza az illető, hanem ugyanazt kapta vissza. No, ez a politikai műve, ez fontos írása, mert összefoglaló mű, mint mindenben. Őneki ott volt a Szentírás, ahol a királyok cselekedeteit és a bölcsességi irodalmat vette alapul, hiszen úgy hitték az Ószövetségbe, hogy legyen az a bölcsesség könyve, vagy legyen a példabeszédek könyve, vagy a prédikátor könyve, az Salamontól ered. És ha megnézzük a prédikátor könyvébe, vagy a példabeszédek könyvébe, nagyon sok olyan utalás van, ami az emberi élethez, a közélethez, az uralkodáshoz is fontos. A bibliai alapok tehát Ószövetségből valók voltak, az Új Szövetségből azt az egy nagy gondolatot veszik ki, amit Jézus mondta, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. És ez nem csak azt jelenti, hogy a császár nem Isten, hanem azt is jelenti, hogy van egy földi uralom. És azt Jézus fontosnak tartotta, hogy az rendezett legyen. Azért kell megadni a császárnak, ami a császári. De más egyéb forrásai, például Arisztotelésztől, aki írt egy nagy etikai művet, a Nikomakszkoszi etikát, hát csak úgy szokták hozni, hogy etika, ez megvan magyarul is. Ő összefoglaló mű, vagy a Politika című könyvét, a Közösség című könyvét. Ugyanis van egy meghatározása Arisztotelésznek, amit átvesz Szent Tamás. Azt mondja, hogy homo est racionabile et politicum. Az ember értelmes és közösségi lény. Politikai lény, ugye a polisz a várost jelentette, tehát azt mondja, hogy ez is lehet egy meghatározás az embernek, hogy politikus az ember, közösségi lény. Ezt egy az egybe átveszi Szent Tamás, és átveszi például, hogy a nagy keresztény bölcselőnek, Szent Ágostonnak az óriási művét, a De Civitate Deit. Az Isten országáról. Az egy hatalmas mű, az legalább 5-6 kötet. És abban nem csak az Isten uralom van, hanem azt, hogy lehet a Földön megvalósítani. Szent Ágoston azon eszmélődött, hogy meghirdette Jézus az Isten országát, de mi azt át akarjuk ültetni a mindennapokba, akkor az hogy lehet? És ez a De Civitate Dei, és ott polarizálja a világot Szent Ágoston, hogy vannak Isten mellett lévő erők, és van a gonoszság, a sátán mellett. Úgy gondolom, ezt ma is alá lehet írni, hogy ebben a világban vannak olyan erők, amelyek a jót, vannak olyan erők, amelyek pedig a gonoszságot szolgálják. Tehát ezek voltak az alapvető művek, amiket ő olvasott, és azt mondja Szent Tamás, hogy az első, mivel mi lelki emberek vagyunk, halhatatlan lelkünk van, az első a spiritualitás az ember életében. Mert mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, de lelki kárt szenved? De ugyanakkor azt mondja, nekünk építeni kell a földi világot, és hát ezt a földi evilágot pedig úgy mondja, hogy az ideig való, a temporális javakat, hogy vannak ideig való, nem egy örök életre, de arra szólnak, hogy az itteni életünk élhető legyen. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor élünk. És egy másik ilyen alappillér Szent Ágoston vagy Arisztotelész nyomán a Szent Tamásnál, hogy a bonum commune, a közösségnek a java mindig megelőzi az egyén, az individuum javát. Ja, hát, ha jól meggondoljuk, a 20. század körül variálódott, mert egyrészt volt az a végletekig vitt közösség, ugye, legyen a szocializmus, kommunizmus, amiben az egyén nem számított, Utána jött a liberalizmus, ahol az individuum, az egyén. Ugye most a szélsőséges liberalizmusban arról van szó, hogy az egyén, a közösség nem számít, hogy annak mik az érdekei. A liberalizmus mindig előtérbe helyezi az egyént. A kereszténység a közösség javát előtérbe helyezi, de ez nem a lelki jót jelenti, mert azt mondja, hogy ments meg lelkedet. Tehát te a lelkedért felelős vagy. Ugyanakkor, amikor arról van szó, hogy árvíz van, földrengés van, akkor be kell szolgáltatni a kocsit, a igásállatot, vagy bármi mást, mert a közösség java előbbre való, mint a te egyéni javad. Ugye ez is egy ilyen alapvető dolog Szent Tamásnál. És ő egy példát látott, egy személyes példát, Szent Lajos királyt. Ő később élt, mint a mi Szent István királyunk, de olyasmiszerű, mint a mi a franciáknál, mint nekünk Szent István. Tehát akiről el lehetett mondani, hogy uralkodásában, családi életében, keresztény elkötelezettségében, egyébként ilyen keresztes hadjáratban halt meg, abban ő alapvetően példamutató volt, és hát ezt is de tanítja, vagy ezt is látja Szent Tamás. És nyilván ő látja a múltba visszatekint, mert örökké előtte van a Római Köztársaság, a császárság, a görög világ, ugye, a demokráciája. A görög világ nem olyan demokrácia volt, ne felejtsük el, mint a miénk, az inkább meritokrácia volt, az érdemeknek a uralma, mert okos emberek kaptak szavazati jogot. Nem kapott mindenki a görög demokráciában, hanem azt mondták, hogy valami cenzushoz kötötték. Hát ilyen volt sok országban, hogy iskolázottsághoz, vagyonhoz, ehhez, ahhoz kötötték. Tehát erről is értekezik Szent Tamás, és azt mondja, hogy a közösségi zsarnokká válhat. Tehát az is rátelepedhet egy még nagyobb közösségre, tehát azt mondja, akkor jobb, hogyha egy olyan ember kezében összpontosul, aki erkölcsös. A végső hatalom. Hogy, és hát ő kiindul, hogy Isten önmagában uralja a világot. Ott van előtt a római pápa is, ugye az egyházat is. Azt mondja, a nemzeteknek, az élére, az országnak az élére jobb, ha egy személy vezető kerül, akinek vannak tanácsadói, aki másokra odafigyel. Mondjuk ezt mondhatnánk így, hogy miniszterelnök. Ugye? Tehát, és hát a föld, vagy a nagy kérdésekben számtalan helyen nincs demokrácia a mai időkben sem, mert nem is lehet. Egy zenekart nem lehet demokratikus módon vezetni. Ott karmester kell. Egy hadsereget nem lehet demokratikus módon vezetni. Ott nem ér annyit 500 zseni tábornok, mint egy közepes képességű főtiszt, aki egymaga irányítja. Mert mindenki másfele húzza a szekeret, az nem jó. Az osztálynak kell, hogy legyen főnöke, a foci csapatnak kell, hogy legyen kapitánya. De azt mondja, végül is a családban is, hát nagyobb tapasztalata van, nem úgy van az, hogy az 5 éves gyerek mondja meg a felnőttnek, hogy mit kell tenni, legfőjebb meghallgatják azt, hogy mit óhajt a gyerek, vagy esetleg ő is szól valamit. Tehát, és a másik az, hogy ezt még Aquinói Szent Tamás nem tudta, hogy mi látszat demokráciában élünk. Az egész világon. Hát a média, a pénzhatalmak, a minden, ezek dominálnak. Egyszer egy amerikás magyar mondta nekem, nehogy azt így, hogy a legokosabb embert választják meg az Egyesült Államokban, hanem aki mellett ott állnak olyan erők, akik őt, hát oda segítik a Egyesült Államok élére. Tehát a mi demokráciánk is olyan demokrácia, mint ahogy mi azt elképzeljük, és utána meg az van, hogy van egy miniszterelnök, van egy kormány, ott én nekem nincs ugyanaz a szavazati jogom. Yeah? Tehát ott megbízunk egy kormányt azzal, hogy intézkedjék. Én nem mondhatom azt, hogy nevezessék el itt a, mit tudom én, a kínai Budapest vasútat, mert itt van a földem. Akkor azt mondják, kérem, ez állam érdek, és akkor eljönnek. Tehát értjük azt, hogy azért ez a demokrácia sem az, mint ahogy úgy gondolja sok ember, hogy ott a mindenkinek beleszólása van. Sőt, inkább az a helyzet sokszor, hogy demokráciának van egy ilyen hatása, hogy az az ember is ugyanazt a szavazati jogot kapja, akinek iskolai végzettsége, erkölcsi magatartása alul van, mint egy magasan kvalifikált emberé. Na most mit mond Szent Tamás? Azt mondja, hogy a vezető ember első nagy erénye az értelmesség. Mert mindent lehet hülyén csinálni magyarán. Tehát ez az első nagy erénye az értelem. Egyébként az ő egész filozófiájának ez az értelme, ez a lényege, hogy az emberi értelmet nagyon fontosnak tartja. És utána jönnek azok az erények, amik sarkalatos erények lehetnek. Tehát az értelem, hogy az értelmes ember legyen, aki vezet. Ugye ezt mondja Szent Tamás. Na most, amit ő itt mond, milyen legyen a király, azt el lehetne mondani végül is egy miniszterelnökre is. Mert ezt mondja. Egyébként az a hatalom, amiről ő beszél, az nem a machiavellista hatalom, mert a Machiavelli volt a reneszánsz korban az az ember, aki kitalálta azt, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogy nem szabad erkölcsösnek lenni, hogyha a cél azt kívánja, hogy erkölcstelenek legyünk, akkor legyünk erkölcstelenek. Csapjuk, hazudjunk, vágjuk át a népet. Meg kell vizsgálnunk, mi a király kötelessége, és milyennek kell lenni a királynak, mondjuk miniszterelnöknek. Mivel a mesterség által létrehozott dolgok a természeti dolgokat utánozzák, ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ahhoz, hogy az értelem szerint cselekedhessünk, az tűnik legjobbnak, hogy a király kötelességét a természet és kormányzás formájából merítsük. Ám de, a dolgok természetében egyetemes és részleges uralmat találunk. Egyetemest, amennyiben minden Isten uralma alá tartozik, aki gondviselésével mindent kormányoz. A részleges uralom pedig leginkább ahhoz az isteni uralomhoz hasonlít, amely abban az emberben található, akit emiatt a kisebb világnak neveznek, mivel benne megtalálható az egyetemes kormányzás formája. Ugyanis, ahogy minden testi teremtmény és minden szellemi erő az isteni kormányzás alá tartozik, ugyanúgy a test tagjait is és a lelki potenciákat is az értelem kormányozza, és így bizonyos módon olyan szerepet játszik az ész az emberben, mint Isten a világban. De mivel, ahogy fentebb kimutattuk, az ember természeténél fogva sokaságban élő társas lény, ugye, politikum. Az isteni kormányzás hasonmása az emberben nem csak abból a szempontból található meg, hogy az egyes embert az értelem kormányozza, hanem abból a szempontból is, hogy egy ember értelme kormányozza a sokasságot, ami a legnagyobb mértékben a király kötelessége. Tehát megteszünk ide a miniszterelnököt, hogy az értelem kormányozza őt. Egyes, közösségben élő állatokban is megtalálható bizonyos hasonmása ennek a kormányzásnak, például a méhek esetében, amelyekről azt mondják, hogy uralkodójuk van, amely nem a saját esze segítségével kormányozza őket, hanem a legfőbb uralkodó a természet alkotója által beli adott ösztönnel. Ismerje fel tehát a király, hogy azt a kötelességet vállalta magára, hogy az legyen az országban, mint lélek a testben, és Isten a világban. Ha ezeket szorgalmasan végig gondolja, egyrészt lángra lobban benne az igazságosság buzgósága, midőn megfontolja, hogy az a feladata, hogy Isten nevében bíráskodjon az országban, másrészt pedig szert tesz a szelídségnek és irgalomnak gyengétségére, amikor megfontolja, hogy mindazok, akik az ő uralma alá tartoznak, olyanok, mint saját testének tagjai. És azt mondja, hogy hát Szent Tamás, hogy minden országban alapvető az igazságosság a békének a megvalósításához. Nekünk képezzen az a problémánk az elmúlt 30 esztendőre visszatekintve, hogy azt érezzük, hogy sok területen csorbult az igazságosság. Mert váltott egy nagyot a világ, és senkit nem kértek számon azért, hogy esetleg csődbe került az ország, mert nem, hogy esetleg ténylegesen csődbe került az ország, azért bomlott föl az a világrend. És senkit nem vettek igazában elő, de még olyan esetekben sem, amikor emberi élet kioltásáról volt szó, voltak nagy tömeggyilkosságok, minden, de valahogy azok is elsikkadtak, semmit nem kértek számon. Azért szoktam mondani, a börtönbe megyek, ott egy kicsikét froszlizom a őröket, hogy maguk az ügyetleneket szokták őrizni. Mert a nagyok sokszor kint vannak. Ugye? Tehát éppen ezt éreztük meg, hogy az igazságosság hiányzott, annak megvalósulása, és ezt úgy gondolom, az egész társadalom hiányérzetével azonosítható. És utána ő beszél arról, hogy van egy olyan király, akinek esze is van, erényes király. A sarkalatos erények, tehát legyen az mértékletesség, bátorság, ezek is megvannak benne, okosság. És ugyanakkor ügyel arra, hogy két valóság van, van az egyház és az állam. Mert a kettőnek össze kell dolgoznia, de ugyanakkor bizonyos dolgokban autonómiája van. Adjátok meg a császárnak, ami a császár, Istennek, ami isteni. Abban az időben úgy vetődött föl az investitúra harcban, hogy a császárok szerették volna az egyház vezetését jelképiségében is, hogy ők adják át a püspöki jelvényeket, hogy mint egy ők nevezik ki, mint kegyurak a királyt, vagy a püspököt, és ezért például 7. Gergelynek számüzetésben kellett meghalnia, mert ez ellen sokat küzdött. Tehát azt mondja a Szent Tamás, hogy itt meg kell különböztetni a hatalmi ágakat, ugyanúgy, mint hogy az igazságosságnál, vagy az igazságszolgáltatásnál, ez már egy újkori dolog, a Montesquieu választ ott a szét, hogy törvényhozói, bírói és végrehajtói. Ezt az újkor hozta, de az igazságos királynak, mondja Szent Tamás, ezt, ha más nem, egy személyben kell, meghozza a törvényeket a tanácsadó testületével, végrehajtatja, és utána, hát vagy előtte ítéletet mond. És hát mi van akkor, hogyha egy király nem teljesíti a feladatát, mondjuk zsarnok? Azt mondja Szent Tamás, hogy ez az uralkodásnak a legrosszabb formája. A zsarnok ellen föl lehet lázadni. Ezt mondja, viszont azt mondja, hogy nehogy nagyobb zűrzavar kever legyen, mint mikor a zsarnok vezeti az országot. Hát láthattuk azt, ha most átviszük az aktuál politikára, hogy például itt az észak-afrikai vagy az arab államok diktátorait kivégezték, és sokkal nagyobb fölfordulás keletkezett, sokkal többen meghaltak az egyes államokba, lett a nagy népvándorlás, mint annak előtte volt, mert az is kivégeztetett embereket, de azért nem volt olyan szétbomlott társadalom, mert az állam működött. Tehát azt mondja, mérlegelni kell. és ezért fél attól, hogy fegyveres harc legyen, hanem az ellenállásnak olyan módjait kell keresni, amivel a zsarnokot figyelmeztetik. Ha milyen legyen egy állam, amit a jó király vezet? Na, ezt is érdemes megnézni, hogy mit mondott, és közben ő mindig visszamegy történelmi példákra, arra, hogy hát milyen volt a római köztársaság, milyen volt a császárság, milyen volt a görög világ, mert azok olyan példák, hogy a történelemből tanulni kell. Mit ír erről Szent Tamás? Kis lassabban olvasom, mert itt sok szempontot hoz. Az isteni törvény által kioktatott király főleg azt szorgalmazza, hogy a neki alávetett sokaság helyesen éljen. E feladat három mozzanatra osztható. Először, az alávetett sokaság helyes életének feltételeit kell biztosítani. Mikor ezt kifejti, akkor azt mondja, hogy például város nem lehet olyan helyre telepíteni, ahol nincsenek meg a természeti adottságok. Ezt leírja később, hol alapíthat egy várost a király, ahol megvannak a természeti adottságok. És a természeti adottságokat nem lehet fölírni, azt is mondja. Tehát ugye, ahogy mi mondjuk, hogy ez a olyan fejlődés, ami fenntartható. Ezt is mondja. Hát ugye, emlékszünk rá, építettek olyan várost, lásd Dunajvárost, ahol semmi természeti adottság nem volt, de vitték a szenet, meg a vasat, minden honnét, csak éppen ott nem volt. E feladat három mozzanatra osztható. Először, az alávetett sokasság helyes életének feltételeit kell biztosítani. Másodszor, a helyes életet fenn kell tartani, harmadszor a megőrzött helyes életet tökéletesíteni kell. Ám de, az ember helyes életéhez kettő szükséges. Egy elsődleges feltétel az erényes élet, az erény ugyanis az, ami által az ember helyesen él. Mit tudom én, nem lop. Nem csal. És így tovább. És egy másodlagos, mely mint egy eszközszerű feltétel, elégséges mennyiségű testi jó, aminek használatára szükséges, az erényes aktushoz. Tehát meglegyenek az élet feltételek. Utána lehet azt kívánni egy embertől, hogy erkölcsösen éljen. Mert ha éhes, akkor lopni fog, ugye, ha nincs kenyere, akkor lop a boltba, hogyha éhes. Ugye? Az egyes emberben az egységet a természet okozza, a sokasság egységéről pedig, amit békének nevezünk, a királynak kell gondoskodnia. Így tehát a sokasság helyes életének feltételei hármat követel meg. Először azt, hogy a sokasság a béke egységében legyen megszervezve. Másodszor, hogy a béke kötelékével egyesített sokasság helyes cselekvése legyen irányítva. Ma, hogy mondjuk ezt, legyen biztonság. Belső béke, biztonság. Ahogy ugyanis az ember csak is akkor képes helyesen cselekedni, ha a részei egységet alkotnak, ugyanúgy az embernek a béke egységét nélkülöző sokasága, miközben önmaga ellen támad, meg van gátolva a helyes cselekvésben. Tehát magyarán, ha zűrzavar van egy országban, akkor nem fog helyesen cselekedni. Harmadszor pedig, az a követelmény, hogy a király tevékenysége a helyes élethez szükséges dolgokat elegendő bőségben biztosítsa. Tehát ezek az életfeltételek, amiről már sokszor esett szó most is. Miután tehát a király tevékenysége által a sokasság helyes életének feltételei biztosítva vannak, a következő feladat az, hogy a király azok fenntartására törekedjék. Tegyük azt a miniszterelnök, ugye? Három tényező akadályozza a közjó fennmaradását, amelyek közül az első természeti eredetű. A sokasság javát ugyanis nem egy időre kell megszervezni, hanem annak valamilyen módon véget nem érőnek kell lennie. De nem az, hogy kampányidőszak van, azt beígérünk valamit, hanem az, hogy utána is az érvényben legyen. Ugye? Nem egy időre. De az emberek, mivel halandók, nem maradhatnak fenn vég nélkül. De még életükben sincsenek mindig ugyanazon erőben. Mert az emberi élet számos változásnak van alávetve, ezért az emberek nem alkalmasak egész életük során ugyanazon feladatok teljesítésére. Abban az időben még nem volt nyugdíj, de azt mondja Szent Tamás, hogy nem lehet egy idős embertől ugyanazt a feladatot elvárni, magyarán ezt akarja mondani. Tehát legyen nyugdíja. A közjó fönnmaradásának második akadálya, ami belülről származik, az akarat helytelenségében áll, midőn vagy hiányosan teljesítik mindazt, amit megkövetel a közjó, vagy úgy ártanak a közösség békéjének, hogy az igazságosság erényét eltolózva, egyoldalúan gyakorolva mások békéjét megzavarják. A közjó fenntartásának harmadik akadályát külsők hozza részt létre, amikor az ellenség támadása következtében a béke megszűnik, és olyankor az ország vagy a város alapjaiban részekre szakad. Az így említett három akadállyal kapcsolatban a királyra hármas feladat hárul. Először gondoskodnia kell az emberek utódlásáról és azoknak helyettesítéséről, akik a különböző hivatalok élén állnak, hogy amint az isteni kormányzás a mullandó élőlényekben a nemzés által gondoskodott arról, hogy az elpusztuló élőlények helyében más lények lépjenek, ugyanúgy a király feladata a neki alávetett közösség javának fenntartásáról való gondoskodás. Gondosan ügyelnie kell arra, hogy miként lépjenek mások a meghaltak helyébe. Hát a családpolitika, ugye? Ezt mondjuk, hogy gondoskodni kell arról, hogy az emberiség, vagy itt az ország, ne halljon ki, ez a családpolitika. Másodszor, törvényeivel és parancsaival, büntetéseivel és jutalmazásaival az alattvalóit tartsa vissza a bűntől, és vezesse az erényes cselekedetekre, példát véve Istentől, aki az embereknek adott törvényt és adott törvényt megtartójukat jutalmazza, a törvény megszegői pedig megbünteti. Ez magától értetődő, tehát az államban legyen rend, legyen jutalmazás és legyen büntetés. Ma így szoktuk mondani, hogy ne csak joguk legyenek, hanem kötelességek is. És ugye ez van sokszor ez az érzetünk, hogy valakinek csak jog kell. Harmadszor a király feladata, hogy alattvalóit az ellenségtől biztonságosan megvédje. A belső veszélyek elhárítása ugyanis mit sem használna, ha külső ellenségtől nem lehetne megvédeni a közösséget. Tehát magyarán az ország határait védeni kell. Ez egyértelmű ebből a tanításból. És így tehát az uralkodónak a közösség javával kapcsolatos harmadik általános kötelessége, hogy gondoskodjék arról, hogyha fentebb említettekben valami rendetlenséget tapasztal, kijavítsa. Ha valami hiányzik, pótolja. És ha valami tökéletesebben mehet végbe, törekedjék tökéletesíteni. Ezért figyelmezteti az apostol a híveket, hogy mindig törekedjenek a tökéletesebb adományokra. Ezek tehát azok a feladatok, amik a király kötelességeihez tartoznak, amelyekről egyenként és részletesen kell tárgyalni. És a könyv hátralévő része ezt tárgyalja. Hogy említettem azt is, hogy hova lehet várost telepíteni, kell a természetet védeni, és így tovább. Ezeket tárgyalja. Beszél Szent Tamás a politikai szeretetről, amicícia politika. Mit ért ez alatt? Azt érti rajta, hogy először is az isteni parancs azt mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát ha ezt kimondja, akkor valami, ha én egy közösségben élek és nem remete vagyok, akkor a közösségnek a tagjait megfelelő módon szeretnem kell. Ma talán így mondanánk, hogy legyen bennünk szociális érzék a másik ember iránt. Vagy miután ugye az ország népei általában egy nemzetet alkotnak, akkoriban ugyan az a fajta nemzet fogalom nem volt, mint most. Az a fajta nemzet fogalom, ami most van, ez viszonylag késői fejlemény, 18. század. Előtte valaki innét elment Európa valamely tájára, akkor azt mondta, hogy ő hungaros, vagy innét Kárpát-medencéből való, de így az a fajta nemzetfogalom az erősen a francia forradalom hatására a 48-49-es szabadsághoz hatására, eszmeiségének hatására alakult ki. Akkor úgy egy területi egységhez tartozó embereknek az összetartozása volt, és erre mondja azt, hogy politikai szeretettel, tehát közösség iránti szeretettel kell lennünk, hiszen megkívánja a közösségi élet, hogy jó indulattal viseltessünk a másik ember iránt. Fölteszi a kérdést, hogy itt van a király, a miniszterelnök, vagy vezető, azt mondja, mi lesz ennek a jutalma? Hát ki jutalmazza meg ezeket az embereket? És azt mondja, hogy az emberek dicsérete? Hát, az is valami mondja. De hát ott van a régi latin bölcsesség, sic transit gloria mundi. Kiírták a király sírokra, így múlik el a világ dicsősége. Azt mondja Szent Tamás. Az egyik jutalom az, hogy abban az országban, ahol ő uralkodott, béke van. Rend van. Az minden dicséretnél többet ér. Ha az, az ország fejlődik, így mondja, fejlődik, és béke van. Rendnyugal van. De azt mondja még, ez is kevés. Ezek a temporális, az ideig való javakhoz tartoznak. Azt mondja, a királynak az igazi jutalma az üdvösség. És mivel sok talentumot adtak neki, és ha jó végzi a dolgát, akkor sokat bíznak rá. Tehát az üdvösség lesz az igazi jutalma. És hát egyébként ugye tényleg mondjuk a középkori királyokban ez nem csak ilyen mondás volt, hanem élt is. Ugye Szent Istvánról mondták, hogy amikor már királya koronázták, szinte nem is nevetett, mert annyira tudatában volt a felelősségének, és azt mondta, hogy, ja, hogy mint a Isten ítélőszéke előtt állna. Ő úgy van. Vagy egy Szent László, aki érezte, hogy nehéz, írta a Monte Cassinói apátnak, hogy imádkozzatok értem, mert szinte a kormányzást nem lehet bűn nélkül végbe vinni, mondta Szent László, mondta barátoknak, hogy imádkozzatok értem. Tehát ezekben hit volt még, ezekben a középkori uralkodókban. Mátyás királynak, aki most hát ilyen ünnepi évfordulóját ünnepeljük, ő benne már nem volt meg ennyire az a hit, mint a középkori királyokban, de mondjuk Szent István, Szent László, Szent Lajosban, ezekben élt ez is, azt mondja, az igazi, igazi jutalma az üdvösség. És a Szent Tamásnak, ugye hát a végső kicsengés, amikor beszél arról, hogy nekünk két hazánk van. Tompa Mihály azt mondta, hogy a gólyának van két hazája, nekünk egy hazánk van. Földi. Két hazája van a földi embernek. Az egyik az örök isteni haza, a másik, ami itt van, az ideig való. De ez azért nagyon fontos, az ideig való hazának a szeretete, az igazságosság, az erények által, mert ez a kifutó pályája az örök hazának. Tehát nem választja ketté, Szent Tamás, hogy most itt így vagy, aztán utána majd lesz valami, hanem szorosan összetartozik a két haza szeretete. Az örök és ideig való. És azt mondja, hogy ezért kell ennek a hazának is, vagy ennek a földi országnak is olyan állampolgáraivá lenni, ahol az értelem és az erények uralkodnak. Ját, ez egy eszmény. Meg kérdés az, hogy ez így megvalósítható-e? Hát ő eszményt írta le, ugye az Arisztotelész nyomán ugye ezt kikövetkeztette, mert ugye azt jól tudta, hogy vannak irreális eszmények a politika területén is. Ugye Arisztotelész sokkal reálisabb volt, mint Platón. Mert Platón, mint ahogy mondjuk annak egy ilyen teljesen eszményi közösségképe volt, és próbáltott Szirakúza mellett csinálni egy eszményi államot, ott be is csődölt. Tehát az nem ment. De az a fajta eszmény, ami az értelemre, a realitásra van alapozva, az mindig követhető, és abból sok minden megvalósítható. Úgyhogy ezért is követte, és nem vette Platónnak az eszmeiségét és gondolatait, hanem Arisztotelészét és Szent Ágostonét. Hát ugye adja Isten, hogy a ránk következő időkben az értelem is vezényelje azokat az embereket, akik a választások alkalmával az urnákhoz járulnak. És hát imádkozzunk mi is hazánkért. Isten hazánkért, térdelünk előttbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.